Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
A magyar kulturális élet egyik meghatározó alkotója volt, akinek művészete egyszerre kapcsolódott történelmi hagyományainkhoz és a mindennapi élet ábrázolásához. Művei generációk számára tették átélhetővé a magyar múlt eseményeit, ám a hétköznapok világát és vallásos témákat is gyakran megjelenített. Kiemelkedő jelentőségű életművet hagyott ránk a 84. életévében elhunyt Somogyi Győző, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas grafikus és festő. Emlékét idézzük a most következő beszélgetés felidézésével.
Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
Saját világában él, leginkább a 16. században. Ez a világ mégsem álom, nagyon is valóságos. Városból a paraszti kultúrához, papságtól a kereszténység védelméhez vezetett az útja. A képeket fentről kapja. Azt mondja, ő csak közvetítő. Köszöntöm Önöket, Süveges Gergő vagyok. Vendégem a Kossuth díjjal és Prima Primissima díjjal kitüntetett festőművész, a nemzetművésze, Somogyi Győző. Ahány fényképet láttam Önről, mindig ilyen átalvetős tarisznyában ábrázolták a fényképen, és tessék, beléptem itt Salföldön a portájára, és tarisznya van a vállán.
Hát mondhatnám, ebbe alszom, de titka az, hogy nincs zseb egyik nadrágom se.
Mi mindent kell magával cipelnie?
Most már a mobiltelefont rákényszerítettek. Kulcs, ilyen apróbb dolgok.
Hány tarisznyája van?
3-4.
Mitől függ, hogy éppen melyiket veti át a vállán?
Más viszek, ha Budapestre utazom, abba igazolványok kerülnek, pénz, stb. Ha lovagolni megyek, akkor hát attól függ.
De a tarisznya az mindig tarisznya.
Hát igen, ez már hozzám nőtt.
Ez egy nemes tarisznya, ami most
igen, jön, igen.
Saját készítés?
A feleségem 30 éve vezet egy szövőtanfolyamot itt a házba, és ők csinálták.
A díszítésnek van jelentősége?
Hát ez egy ősmagyar tarsolynak a mintázata áttéve nemezbe. Megpróbálunk a múltban élni, minden viselet darab meg használati tárgy valahogy a magyar múltat idézi.
Hogy lehet a jelenben a múltban élni?
Visszakérdeztetem, hogy lehet a jelenben élni.
Nem lehet élni a jelenben?
Egy biztos, hogy az a pusztulásba vezet, ahogy a mai életet berendezték, és amilyen irányba fejlesztik. A túlélés és a boldog élet egyetlen lehetősége, hogy az ember a múltnak valamelyik részét újra megéli. Visszaállítja az elveszett paradicsomot. Ennek egy kis része ez a tarisznya.
Ön melyik részét éli meg ennek a múltnak?
Leginkább a 1500-1600-as évek a hódoltság, amikor itt front volt, itt húzódott a magyar-török végvári határ. Mikor mi Budapestről ide költöztünk, és megvettük ezt a romot, és fölépítettük, akkor azt mondtuk, hogy mi kisnemesek vagyunk az 1500-as évekből, és azt az életet fogjuk élni.
Nem voltunk függetlenek.
De minden kis porta a saját világa volt, és túl tudták élni, és ez is egy minta. Mi a kommunizmus idején költöztünk ide, most pedig a kapitalizmus alatt nyögünk, de ezzel nem nagyon foglalkozunk. Magasabbra a tetőt ácsuk, annak van lehetősége, hogy az ember egy szigetet kialakítson, az aranykort idézi.
Mi mindent akartak létrehozni?
Le kell szögezni, hogy én egy katolikus pap vagyok. Szolgálaton kívüli pápai felmentéssel megházasodva. Keresztény kultúra és a keresztény életforma az, amit valamiképpen szerettünk volna megélni. A feleségem tréfásan azt mondta, hogy ez egy koedukált kolostor. Nagy mulatságokkal, táncházakkal együtt. Azért ezt a korszakot választottuk, mert ekkor Magyarország a kereszténység védőbástyája volt. Egy boldog keresztény életformát próbáltunk megvalósítani. Amikor idejöttünk, ez még egy élő parasztfalu volt, de már megroppantva a TS-től. A házaikat hagyták ledőlni, már nem tartottak állatokat. Például, mikor az első lovunkat ide bevezettük, akkor megijedtek tőle, mert lóhoz nem értettek. Tehát ők már TS gyalogmunkások voltak.
Önök minek szeretnének a védőbástyái lenni?
Ugyanannak, a magyar kereszténységnek, amelyben hiszünk, és azt gondoljuk, hogy még föltámadhat. A szent királyaink eldöntötték, hogy ez a nemzet a nyugati egyházhoz fog tartozni. Erre felépült egy csodálatos életforma, egy hatalmas kultúra, egy néphagyomány, egy költészet, egy művészet, természetközeli életforma követhető ideál. Megvan az igazodási pont, újjá lehet élni, és nagyon sok mindent meg lehet élni ma is. Tehát a helyben cselekvés és a globális gondolkodás, ez szintén egy zöld alapelv, ami használható. Budapesti születési létünkre már 40 éve állatok között élünk. 9 ló, 5 szamár, 60 rackajuk, apró jószágok, kutya, macska. Értelmes életet a növények és az állatok nélkül nem élhet az ember.
Amikor azt kérdeztem, hogy milyen zenéket hallgassunk a beszélgetés során, azt mondta Dress Mihály. De hogy jön a jazz a hagyományőrzéshez, meg a 16. századhoz?
Koromnál fogva ott voltam a táncház mozgalom születésénél, ma is ez a mérvadó. A másik alapzat az a gregorián zene, és minden vallásnak az egyházi zene, a szakrális zene. A szomszéd falu kis őspuszta, amely már kihalt, és amelyet az én baráti köröm népesített be újra. Közel 40 éve van egy zenei fesztivál, amit mi magunknak rendezünk, és a Dress Mihály itt nőtt fel. Jobb hiány az ő zenéinket a jazzbe sorolják bele, de ők létrehoztak egy helyi magyar jazzt, amiben benne van a magyar népzenei hagyomány, és a legmagasabb szakralitás is. Ugye 40 éves barátság fűz minket össze, ez is hozzájárul.
Budapesti születésű, Jászapáti mellé egy tanyára kellett menekülniük, mert hogy bombatalálat érte többször is a lakásukat. Az az érdeklődés, a természetközeliség, ez mikor érintette meg először?
Hát valószínűleg ott Jászapátin a tanyán. Vannak fényképek, hogy én bennállok a disznóolba, mint pici gyerek, és boldog pofával etetem a malacokat.
Ott dölt el.
Ott dölt el. Azok a szagok és azok az ízek végig kísértek. Én nagyon jól éreztem magam Budapesten, mint budapesti művész, tehát én nem elmenekültem Budapestről, hanem választottam, és ebben a választásban a feleségem nekem végig vezércsillagom volt, ő az én egyházi elöljárom, tévedhetetlen ízléssel irányította ezt az életformát. 2 hét különbség van köztünk, ugyanabban a jegyben születtünk, tökéletesen kiegészítjük egymást. Egy budai úri kisasszony, hogy hezitálás nélkül ide költözött, fejte a kecskét, etette a tyúkot, túrja a kertet, csinálja a kiskertet, tehát olyan egyértelmű volt, hogy egy irányba húzunk, és ennek ő volt a motorja.
Korényi Dalma szobrászművész.
Aki közel 40 éve vezet egy szövő műhelyt. Hát ez az ideálunk, ugye, hogy felneveljünk egy következő nemzedéket.
Látszik ez a nemzedék?
Látszik, hála Istennek, igen. Körbevesz egy ifjúság, egy reménység. Reméljük túléli a technikai civilizációt, túléli a demokráciát, a kapitalizmust. A pusztító világerőkkel nem kell különösebben foglalkozni. Már rögtön a jövővel és az építéssel.
Mi vezette arra, hogy papnak tanuljon?
De ez titokzatos dolog, hogy a Jóisten hívja az embert, tehát nem én döntöttem el. De hogy ez milyen formában történjen az ő követése, abban bizonytalan voltam. Ma már tudom, hogy a papság, mint mesterség nem való nekem. De hogy én művész tudok ma lenni, azt annak köszönhetem, hogy teológiát végeztem, és nem vettek fel a kézművészeti főiskolára. Az a globális szemlélet, amire csak a vallás képes. Isten teremtette a világot, a Sátán pedig el akarja pusztítani. Ennél jobb világértelmezés nincs. Nagyon jól áll a Lucifernek a parti, de ez látszat, és ehhez alkalmazkodni tilos. A végső szót Jézus fogja kimondani. A világ összes nagy gondolkodója lényegében ugyanezt mondja, vallástól függetlenül. A másik, amit a teológiáról pozók, téma, választás, Isten dicsőítése és a mennyország ábrázolása, ez a művész feladata.
Amikor felszentelték, akkor is megvolt még önben ez a bizonytalanság, hogy ez az én utam, vagy nem ez az én utam?
Én úgynevezett munkáspapnak készültem.
Az micsoda?
A fizikai munka világa nagyon közel állt hozzám, és azt gondoltam, hogy én papként napközben dolgozni fogok egy munkahelyen, lehetőleg segédmunkás munkakörben, hétvégeken, illetve esténként pedig paposkodok. 7 évig úsztam konfliktusokkal teli, részben az állam, részben a rendőrség, részben a egyházi előjáróknak a satujában. Nekem ez nem volt haszontalan, de ma látom, hogy ez nem lehet általános útja a papságnak. Azt gondoltam, hogy majd megkérdeznek az emberek, és meg is kérdeztek, tehát ebből nem volt gond. A Mellus társaim a saját belső problémáikkal jöttek. Ez olyan egyéni emberhalászat volt, holott a pap egy közösséghez küldetett, tehát rengeteg olyan feladata van a temetésektől, a gyóntatáson, a helytálláson, a hitoktatáson keresztül, amit én emiatt nem tudtam rendesen ellátni. Végül is nem önszántamból hagytam ott az egyházi szolgálatot, hanem a 3/3 nyomására helyezett engem a püspökön betegállományba, így módon megmentve a rosszabbtól. Kialakult körülöttem egy fiatalokból álló csoport, és erre szálltak rá. Ez már államellenes összeesküvés kategória, de aztán úgy maradtam. És úgy láttam, hogy a művészet, illetve ez a vidéki élet az, amiben én tudom szolgálni Istent. Részben azért is jöttem el Budapestről, mert ott már nagyon be voltam kerítve. Persze itt is megtaláltak, úgyhogy 3 év után ki akartak tiltani a megyéből, rendőri eljárás, naponta kijött a őrjárat igazoltatni, de mi még mindig itt vagyunk, az elvtársak pedig hol vannak ma már.
És mit kezdett az ígéretével? Mit kezdett a felszentelt állapotával?
A felszentelés nem múlik el. Eltörölhetetlen karakter. Tehát ezt még ha szeretném levakarni magamról, akkor sem tudnám. Megtanultam az egyháznak engedelmeskedni, és az én esetemben az volt a megoldás, hogy kivártam, amíg a pápa fölmentett a cölibátus alól, amíg a feleségemmel házasságot köthettünk. Én úgy érzem, hogy az egyházban megvan a magam helye.
Hol van a helye most az egyházban?
Itt Salföldön, ebben a konyhában, mert Isten országa mindenütt jelen van. Én, mint művész vagy, mint birkapásztor, mint lovász szolgálok. Évente van egy lelki gyakorlat, a szolgálaton kívüli papok lelki gyakorlata. Ezt már több mint 25 éve csináljuk. Az egyházból nem estünk ki, és püspökök vezetik ezeket a lelki gyakorlatokat, akik minket paptestvérnek neveznek.
Az eszébe szokott jutni, hogy ha nem így történik, és ön pap marad, akkor hol lenne ma, vagy milyen állapotban lenne ma?
Hát színes a fantáziám, tehát magam bíborostól kezdve börtöntől telikig mindennek el tudom képzelni, de reálisan nézve az életem alakulását, meg a tényleges képességeimet, úgy látom, hogy nem lett volna nekem való. A magányos piszmogásnak vagyok az embere, a művész az napi 20 órát egyedül piszmog, és a végén megmutatja az embereknek. Fáradékony vagyok, pedagógiai antitalentum, énekelni nem tudok, fahangom van, prédikálni, hát általában belesülök a beszédbe. Kiállok, és kettőt makogok, és azt mondom, hogy kedveseim, nem jut semmi eszembe, ámen. Tehát ez nem egy papi karakter.
Képzőművészeti gimnáziumba járt, tehát ez valami nagyon korai indulás kellett, hogy legyen.
Hát pici koromtól kezdve nem tudom a kezemet féken tartani, szüntelenül rajzolok, firkálok, ollóval kivágok, bütykölök, papírhadseregeim vannak, mind a mai napig csinálom őket, sok tízezer kis katonafigurát készítettem el.
Kivágta a papírból?
Igen, aztán ezekkel terepasztalon a világtörténelem összecsatáját eljátszottam. A teológián történelemből doktoráltam, népvándorlás korból. A múlt csodálatos, és minél inkább visszamegyünk az időben, annál magasabb rendű kultúrákat találunk. Tehát a fejlődés elmélet az a legnagyobb tévedése az emberiségnek. És ezeket a csodákat piciben próbáltam megcsinálni, tehát ez a papírkatonás díj már 4 éves koromtól dokumentálható, és ebből nőtt ki az egész képzőművészet. A kutatás, hogy hogy néztek ki valójában ezek az asszír katonák, vagy a Nelson-kori angol tengerészgyalogság, tehát ez lett aztán az én tudományos szakterületem, a hadiviseletek, és ennek mentén alakult ki a művészet.
Miért a hadviselést, a háborút és a katonáskodást érzi ennyire fontosnak a múltból, miért nem a békét?
A férfinek képesnek kell lenni arra, hogy megvédje a családját.
Az ön életében volt olyan pillanat, amikor meg kellett védenie a családját?
Fegyveresen nem. De a hatalommal való szembenállás és folyamatos, hát nem mondom, azért nem mondom üldöztetésnek, mert ezt én viccesen és humorosan fogtam fel. A hatalmon mindig kacagtam, mert azt gondoltam, hogy hát óráig meg vannak számlálva. De sok embert ez megviselt volna. Az, hogy ezt az életmódot kiépítettünk, ehhez ragaszkodunk, hál' Istennek leginkább csak eszmei csatákat kellett és kell vívni ennek érdekében, de van olyan helyzet, amikor elkerülhetetlen a harc, elkerülhetetlen.
Ott tartottunk, hogy már általános iskolában kiderült arról, hogy tehetséges. És azt mondta az előbb a művész tevékenységéről, hogy ez piszmogás. Erre a piszmogásra készült? Erre vágyott?
Hát én egy olyan stílust alakítottam ki, most visszautalok erre a papírhadsereg készít, ami végtelen piszmogás. Ez nekem örömet okoz. A grafikában is, a festészetből is, a részletekből indulok ki, a pici, kidolgozott részletekből haladok a nagy egész felé.
Az életben is a részletek ragadják meg?
Igen, a részletek, pontosan. A szagok, az ízek, kis levelek, vagy az állatok mozdulatai, ezekkel nem tudok betelni. Ezekből aztán kialakul egy nagyobb összefüggés, illetve hát észreveszem, hogy az összefüggés nem én hozom létre, hanem a teremtő. A sok pici fogaskerék egymásba kapcsolódik és működteti a világot.
Úgy indul a dolog, hogy van egy gyerek, aki tehetséges, és eljut oda, hogy van egy művész, aki már mondani is akar valamit. Ezt a váltást, ezt meg tudja ragadni?
Én beleszülettem a keresztény vallásba. Nem emlékszem, hogy egy nagy döntés, hogy megtérés lett volna az. Én ugyanolyan gyermeki hittel rendelkezem most is, mint kiskoromban. Nem voltak soha kételjeim, hogy nekem van mondani valóm, ez soha nem merült fel. Egy eszköz vagyok az Isten kezébe, ő mozgatja a ceruzát és a tollat, nekem csak az a dolgom, hogy elég laza és átengedő legyek, és hagyjam őt működni. Ez nem egy küldetéstudat vagy profitai hevület, inkább egy ilyen félálomszerű átengedettség.
Bekövetkezik ez az állapot, ez a félálomszerű állapot, vagy pedig ezt valamivel elő tudja hívni magában?
Én állandóan ebben élek. Nappal is mozi megy a szemem előtt. Én csak így tudok működni, ezt tapasztaltam. Ez egy mozgáskényszer, ami a kézből indul ki, és nem a fejből. Tehát nem az, hogy elhatározom, hogy ezt és ezt ki fogom fejezni, és akkor megvalósítom, fordítva. A kezem elkezd dolgozni, és utána megszületik egy gondolat és egy téma a fejembe, de azt nem én agyalom ki, hanem úgy jön.
És a reflexió hogyan működik ebben az esetben? Tudja azt mondani, hogy most én eszköz vagyok, de ez nem sikerült? Ezt úgy rajzolom?
Akkor mellé fogszam, vagy az ördög betette a patáját.
Vagy akkor nem volt elég laza? Vagy mi,
hát
mi módik ez?
Igen, ahogy mondja, vagy nem voltam elég laza, vagy valami irodalmias ideológiát próbáltam bele, mert ha én valami eszmét akarok kifejezni, akkor szájbarágos lesz, didaktikus lesz, irodalmias lesz, és akkor Kampecz vége. Ma is befűtöttem két festménnyel.
A művészettörténészek most kaptak a fejükhez.
Nem ugyanaz. Épp eleget festek így is.
Ha kellően átadott tud lenni, abból válik valami,
ami akkor én bámulok legjobban, miért ki a kezemből.
A témákat mégiscsak valamilyen módon tudatosan irányítja.
Nem akarom túlhajtani ezt a dolgot, de sajnos nem így van. Egyfolytában álmodó képek tolulnak elém, amelyeknek nem tudok ellenállni, és a kezem már rajzolja, mielőtt az eszem egyáltalán rádöbben, hogy mit csinálok. Nyilván emögött benne van az iskolázottság, a vallásgyakorlat, a munka az állatokkal, a széna, a kaszálás és trágyahordás. Ezekből áll össze a gondolat.
Színesben álmodik?
Igen, igen, színesben álmodok, és többnyire jókat. De egyébként ennyi időskorára már minden művésznek kialakul egy saját színvilága, saját színhasználata, és akkor behatárolódik egy ösvény, amin aztán működik a fantázia.
Amikor eszközök között vált, mondjuk a szitanyomatoktól áttér a tusrajzra, a tusrajzról áttér a tojástemperára, ezek is így jönnek valahonnan?
Igen, igen, igen. Én szitanyomatokat csináltam, fekete-fehérbe gondolkoztam. Egyszer Párizsba hozzájutottam egy japán zsírlét a készlethez, és elkezdtem firkálni, ebből jött ki a festészet. Megvannak a legelső rajzaim, amit egy Sámlin ülve Párizsban írka firkáltam. Mind a mai napig elfogadható, semmit nem fejlődtem azóta. Az az érzésem, hogy az Isten úgy betöltött, mint egy hat lövetű revolvert, az jön ki az életem folyamán. Tehát újítás vagy stílusváltás nincs.
Bánja, hogy a saját művészetében nem lát változást?
Nem bánom egyáltalán. Egyrészt szeretem a saját művészetemet, másrészt pedig egy életi műnek egységesnek kell lenni, kételkedem azokba, akinek egyszer kék korszaka van, aztán zöld korszaka.
Hát pedig sokan vannak így.
Tudom, jó, hát a művész a történet, az csinálja a művészt, és ideológiailag befolyásolja. Nekem nagy szerencsém van ilyen szempontból, hogy én sose kerültem bele a művészeti közéletbe, se galériással soha dolgom nem volt, a képeimet soha nem árultam, tehát nem függtem anyagilag se egy piactól vagy elvárásoktól. Az emberek egy része szereti azt, amit én csinálok.
És hogy működik ez az átengedés, amikor megrendelés jön, vagy amikor nagy vállalásokba vágja a fejszéjét, mint a Magyar Hősök arcképcsarnoka, vagy a Magyar Királyok arcképcsarnoka, vagy az Árpádház szentjei? Hát ez azért egy programot feltételez.
Bizottságossá is válik, nem vállalok megbízatást. Határidőt nem vagyok hajlandó elvállalni, mert úgyse tudom betartani, illetve nyomaszt. Például felsekély templomot nem tudnám elvállalni, nem vagyok ura magamnak. Tehát elvisz a fantázió egész más felé, és a legkisebb kényszert sem bírom. Előleget nem fogadok el, és mindenkinek előre megmondom, hogy ha csinálok valamit, akkor azt nem kell átvennie, mert előbb-utóbb úgyis valaki majd fogja azt választani. Tehát nyugodtan mondja azt, hogy uram, nem erre gondoltam, jó napot.
És akkor hogy működnek az arcképcsarnokok?
Nem úgy kezdődött, hogy elhatároztam, hogy festek 100 magyar hőst. A fiam akkor kisgyerek volt, én azt mondtam, hogy magyar arcukkal és magyar példaképekkel fogom a szobát kirakni, és aztán, mikor már volt 10 kép, eszembe jutott, hogy hát 2 év múlva lesz a honfoglalás 1100. évfordulója, csinálok 100-at. Elkezdtem utána kutatni, ez maga inspirált, 10000-ével lehet nagy magyar hősöket találni, csak akkor ez másodort előre.
Azt értem, hogy önálló mondani valója nincs, mert hogy azt szeretné közvetíteni, amit az Isten szeretne
így van,
mondani.
Így van.
Mit szeretne az Isten mondani?
Csontvári azt mondta, hogy a kép az mennyországra nyíló ablak, és a művészet egyetlen témája Isten dicsősége. És a nagy művészek mindezt csinálták, a Bachtól kezdve a Bartókon át mindenki.
Milyen zenével zárjuk ezt a beszélgetést? Maradjunk Dress Mihálynál, vagy válthatunk?
Ne váltsunk, mert Dress Mihályban minden benne van. A magyar zenei hagyománytól a szakralitáson át, a jazzig, ami szintén egy szent zene, ennél jobbat én nem tudok.
Vannak követői?
Kollégáim már engem is el akartak tanácsolni a festményeimtől, és azt mondták, ne, ez a rémesen ciki, ezekkel ne állj elő, te mint grafikus már elismert vagy, de ezekkel a festményekkel előállsz, hát véged van. Nem felelt meg a modern trendeknek. Egyszer-kétszer vettem részt kollektív kiállításon, úgy éreztem, az én képem a legrosszabb, és nagyon kirít róla, tehát olyan, mintha egy egészen másfajta állat került volna oda. 6 évig vezettem egy képzőművészkört Budapesten, nagyon szerettek engem, mint banda, ezért egy nagyon jó kollektíva és baráti kör jött össze, de senki ezt a stílust nem követte. Van itt a szomszéd faluban egy fiatal autista amatőr művész, ugyanazt a színvilágot, és nem tudják meghatározni a művészettörténészek se, hogy ez mi, amit én festek. Szokták. Az öcsém, aki művészettörténész, azt mondta, hogy cifra szürrealizmus. Na most mindegy, ez a fiú, akit szintén botrányosan amatőrnek és gicsfestőnek tartanak, ezzel én lelki közösséget érzek, és azt mondom, hogy valahol egy irányba megyünk.
Érdekli az utókor ítélete?
Persze, hogy érdekel, nagyon is érdekel, és igyekszem is dokumentálni a munkáimat. Azt gondolom, hogy ezek időtálló dolgok, és ezek a gondolatok mindig is érvényesek lesznek.
Ha visszatekint, akkor van-e bármi, amit másképpen csinálna, vagy jó volt ez így?
Úgy nagy vonalakban az életpálya az elfogadom, és boldoggá tesz. Jó van úgy, ahogy volt, kivéve a bűnöket.
Kedves hallgatóink, vendégem volt a Kossuth díjjal és Prima Primissima díjjal kitüntetett festőművész, a nemzetművésze Somogyi Győző. A munkatársak Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mali Andrea gyártásvezető, a hangmester Maksai Helga és a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni figyelmüket a beszélgető társ, Süveges Gergő. Ezt a beszélgetést éjszaka az egy órai hírek után újra meghallgathatják.
A 84. életévében elhunyt Somogyi Győző, a Nemzetművésze címmel kitüntetett Kossuth díjas grafikus és festő életműve előtt tisztelegtünk az iménti beszélgetéssel.
Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.